Ideiglenes megállapodást kötötte az Európai Unió és az Egyesült Államok a légiutasok adatainak megosztásáról. A megállapodás értelmében, mint korábban is, az amerikai hatóságok utasonként közel 30 különböző információhoz férhetnek hozzá. Például megtudhatják a hitelkártya számukat, de még az e-mail címüket is. Mindez a terror elleni harc jegyében zajlik. De pontosan milyen adatokról is van szó, kérdeztem Szlankó Bálintól, a Brux Info munkatársától.
Az a probléma, hogy valójában nem teljesen egyértelmű most még ebben a pillanatban, hogy mik azok az adatok, amelyeket az amerikaiak igényelhetnek az európai légitársaságoktól. Van egy 34 elemből álló lista, amin föl vannak sorolva különböző információk, mint például a kapcsolattartó személy telefonszáma, vagy az ülésszáma, vagy a repülőjegy száma, ehhez hasonlók. De ezeknek az adatoknak egy része, például az e-mail cím vagy a hitelkártya szám, azok olyan azok, amelyeket egyáltalán biztos, hogy az utas maga megad a repülőtársaságnak, amikor megveszi a repülőjét. Nem is biztos, hogy meg kell neki adni azt. Nem, hogyha megadta, az amerikaiak kéretik ezeket az adatokat. Ezen felül van egy interpretációs, egy értelmezési vita is az európaiak és az amerikaiak között most meg. Az amerikaiak úgy értelmezik ezt a mostani megállapodást, amelyet ugye múlt héten született meg, illetve hétvégén született meg, hogy ezen a 34 adaton felül további információkat is kérhetnek a légitársaságoktól, amennyiben még vannak nekik ezek az információk. Hogy az európaiak ezt hogy értelmezik, az most nagyon teljesen egyértelmű, azért is akarom hangsúlyozni azt, hogy ez egy ideiglenes megállapodás, ami csak jövő év júliusáig lesz érvényben.
Ugye itt volt két érdekes dolog, az egyik az volt, hogy angol szóhasználattal érve nem push, hanem pull lesz, tehát nem nyomják az adatokat, hanem húzzák, ez valószínűleg azt jelenti, hogy lekérhetik, és nem automatikusan kapják meg az amerikaiak, de pontosan ez jelent valamiféle lényegi változást?
Igen, ez a fő különbség a két rendszer között, hogy az a megállapodás, amelyet május végén megsemmisített az Európai Bíróság különböző formai okok miatt, az egy olyan rendszer volt, aminek értelmében az amerikaiak maguk fértek hozzá bizonyos adatmezőkhöz az európai légitársaság a foglalási rendszerében, és akkor a légitársaságok azok aggódtak, hogy az amerikaiak azok esetleg kivesznek mindent, vagy olyan dolgokat is, amiket neki nem szólna szabad. És az új rendszerért, mert viszont ők maguk küldik el azokat az adatokat, egy bizonyos egy számítógépes rendszer értelmében, vagy számítógépes rendszer, ami majd novemberben kezdi meg a működését, amelyeket az amerikaiak kértek. Tehát ez egy technikai különbség igazából, de az európaiak számára az egyfajta garanciát jelent arra, hogy az amerikaiak tényleg csak azokat kapják meg, amelyekre ez a megállapodás érvényes, tehát jobb adatvédelmi garanciákat nyújt az utasok számára.
És volt egy másik dolog is az, hogy az amerikai belbiztonsági minisztérium nem küldheti automatikusan tovább például az FBI-nak és más szerveknek ezeket az adatokat.
Igen, lényegében ez nem változott számottevően az előző megállapodásban, illetve a mostanihoz képest, az előzőhez képest. Arról van szó, hogy a szövetségi bevándorlási és vámügyi hivatal az a szerv, ami konkrétan a légitársaságokkal kommunikációban áll, hát csak akkor továbbíthatja az európai légiutasoknak az adatait más amerikai szövetségi szervek vagy harmadik országok felé, hogyha ugyanazokat az adatvédelmi garanciákat nyújtani tudják, amelyek ebben a két oldalú megállapodásban szerepelnek.
Korábban is már vita folyt az utasok adatainak kiszolgáltatásáról, és az európaiak és különösen a jogvédők sérelmezték ezt az egész megállapodást. Miattuk nem sikerült még mindig végleges formában önteni ezt a megegyezést, vagy valami más oka is lehet?
Azért húzódik ilyen régóta ez a dolog, mert az Európai Parlament mindig is sokkal tesz a megállapodás adatvédelmi szempontból. Tehát az Európai Parlament mindig is azt gondolta, hogy ez egy olyan rendszer, ami túlságosan sokat ad az amerikaiaknak, anélkül, hogy a megfelelő adatvédelmi garanciákat nyújtana. Az Európai Parlament formai okokra hivatkozva megtámadta a megállapodást tavaly az Európai Bíróságon, és az Európai Bíróság megsemmisítette az egészet májusban. Formai okokból nem tartom, hanem formai okokból a parlamentnek ez csak egy eszköze volt arra, hogy kihúzza ezt a vitát. Na most lesz egy új megállapodás, tehát egy harmadik, mert még az amerikaiak számára sem tökéletes, ez csak egy ideiglenes megegyezés. Most az amerikaiak még több adatot akarnak, tehát nekik alapvetően az a problémájuk, hogy most a rendszer az számukra nem elég jó, tehát számukra nem elég megengedő, és azért ez, amit most letárgyaltak ezzel, amikor jövő júliusban le fog járni, és újra kezdik az egészet. Az európaiak azok több adat védelmi garanciát akarnak, az amerikaiak pedig még több adatot. Tehát itt van egy beépített dilemma ebben az egészben, ami nem hogy nem javult, de csak romlott, és valószínűleg csak romlani fog.
Brüsszeli hét, az Inforádió és a Brux Info Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Beképzeltek, visszaélnek a hatalmukkal hangzott el az Európai Unió köztisztviselőiről, népszerűbb nevükön az eurokratákról a múlt héten. A dolog pikantériája az, hogy nem valamely északi ország euroszkeptikus politikusa ostorozta a számára a nepotizmus és pénzpazarlás fellegvárának számító Brüsszelt, hanem maga az Európai Bizottság egyik tagja. Günther Verheugen ipari biztos panaszkodott arra, hogy valóságos hatalmi harc dúl az EU biztosok és az alájuk tartozó főigazgatóságok vezető bürokratái között. De mire is panaszkodik pontosan Verheugen? Kérdeztem Fóris Györgytől, a Brux Info elemzőjétől.
Először is a pontos, konkrét okot, hogy most Verheugen pestiesen szólva mind kapta, ezt nem tudhatjuk. Amit a felvezetődben is mondtál, az nagyon is áll, hogy a legtöbb esetben a biztos és az alatta levő apparátus, ami gyakran néhány száz, esetleg több mint 1000 szakértőből áll, ezek a főigazgatóságok, és azoknak a vezetője a főigazgatók, sok esetben szakvéleményekben ütköznek, konfrontálódnak, megpróbálják saját ötleteiket akár egymás rovására is érvényesítetni. Ez létezik. Hozzáteszem ugyanakkor, hogy mint mindenhol egy kormányban is, a biztosok sokszor politikai kinevezettek, akik úgy érkeznek egy portfólió élére, hogy nem feltétlenül értettek hozzá. Maga Verheugen is, ugye Németországban még európai ügyi miniszter volt, most az iparügyi főigazgatóságot felügyeli.
Tehát nem feltétlenül fel, amikor azt mondja, hogy a biztosok kezéből kicsavarják a döntés jogát.
Ez is ilyen nincs, mert dönteni csak is a biztosok testülete tud. A igazgatóságnak végképp nincsen döntési jog. Egyébként a biztosok testülete is csak javaslatot tehet, és nem dönthet semmiről. Tehát erről nincsen szó. Arról van szó, hogy a főigazgatóság esetleg jobban ért a témához, mint a biztos. És elképzelhető, hogy egy főigazgató lobbizik a témája mellett azért, hogy a általa vezetett szakaparátus véleménye legyen majd a döntéstületékéről egy dosszi, és ne az, amit a biztos gondol. Ez főleg akkor jellemző, mondom, amikor a biztos outsider. Verheugen azért most már 2 éve viszi ezt a tárcát, meg rutinus politikus, tehát én nem akarom azt mondani neki, hogy itt most abszolút alaptalanul vádaskodik. Én azt érzem, hogy lehetett valamilyen villongás közte és az általa vezetett apparátus között, és talán veszített, talán kellemetlen hangú volt ez a szóváltás, talán a főigazgatóság őt megkerülve küldött ki olyan dokumentumokat, akár például a német kormánynak, ne zárjuk ezt a lehetőséget is, ugye ipari hatalomról van szó, amit ő sérelmezett, és most egy kicsit így áll bosszút. Ilyen dolgokat se lehet kizárni, de még egyszer nem tudhatjuk.
Maga az eurokrata szó az eléggé negatív hangzású. Valóban én klasszikus bürokráciáról van szó, és egyáltalán kik ezek az eurokraták? Mennyi időre veszik föl őket, milyen előjogaik vannak?
Egy picit abban a szerencsés helyzetben válaszolhatok erre, hogy magam is dolgoztam közöttük néhány hónapig, amikor a brüsszeli EU szakértői újságírói pályafutásomat elkezdtem 92-ben, akkor gyakornok voltam az egyik főigazgatóságon 4 hónapon át, így láttam őket hétköznapi életbe. Nem váltam agymosottá és által a hatások alá nem kerültem, de azért azt el kell ismerni, hogy ott még egy titkárnőnek is minimum 3 nyelvvizsgája van, de felsőfokú. A legtöbb munkatárs, pláne hogyha már főosztályvezető, akkor 2 diplomával nagyon gyakran rendelkezik. Olyan kvalifikációs gárda van ott együtt, amit azért én nem kezelnék le olyan nagyon könnyen. Ez persze nagyon is magába foglalja, hogy akár önállósodhatni is akarhatnak, tehát lehetnek ebben negatív tendenciák is, de szó ugye sincs.
Nem választott szakemberek,
hát nem lehet választani, a minisztérium apparátusát sem választják. Ezek a szakemberek, akik ki kell, hogy szolgálják, akik a táblázatokat összedolgozzák, akik a elemzéseket megírják, akik a képleteket kiszámolják. Tehát itt az az apparátus, aki oda teszi az asztalra az anyagot, ami alapján a felette levő politikus majd dönt. Még valamit hagyd tegyek hozzá, van ez a mítosz, hogy itt van ez a bürokratikus vízfej. Azért azt ne felejtsük el, hogy ez 18-20 ezer ember, ha mindenkit beleszámolok is, körben 22 ezer ember. Franciaországban ez egy megyei apparátus, vagy egy minisztériumi apparátus, egy nagyobb agrárminisztériumnál például, itt még 450 millió ember ügyét intézik. Tehát ha arányosítjuk, akkor lehet, hogy nincsenek is olyan sokan.
Most magyar fejjel gondolkodva fölmerül a kérdés, hogy zökkenőmentes az, amikor például új bizottság, új biztosok jönnek, és együtt kell dolgozniuk a régi gárdával, a régi eurokratákkal?
Abszolút személyfüggő. Vannak olyan biztosok, akik úgy mennek oda, hogy bevallják a saját főigazgatóságuk előtt. Hát a mostani testületben például 6 volt külügyminiszter és 3 volt európai ügyi miniszter van, és a legtöbb szaktárca élén áll. Nyilván nem értett hozzá. Attól függően, hogy ki hogy kezdte el, alakított ki jó viszonyt a stábjával, vagy rossz viszont. Aki rögtön okosnak akart mutatkozni, az nyilván magára haragította azokat, akik már 10 éve minden részletébe ismerik azt a területet, amire most diktál. De én megint azt mondom, hogy ebben nincsen semmi új. Ez ugyanaz, mint amikor alakul egy új kormány, és akkor korábbi munkaügyi miniszter 10 évvel később megkapja a hadügyet. Nyilván ott is az apparátus és a politikai kinevezet ilyenkor egymásra fúj egy kicsit, és emberi gesztusokon múlik, hogy megtalálják a közös hangot, vagy nem.
Végül egy kis érdekesség Verheugennel és az eurokráciával kapcsolatban. Ő nem is olyan régi kitalálta azt, hogy elküldi a főigazgatósága embereit, hogy kis- és középvállalkozásoknál dolgozzanak, mint egy szakmai gyakorlaton, hogy megértsék, hogy kiknek is az életét befolyásolják, vagy irányítják. Vajon mennyire volt népszerű ez a gondolata?
Hát, hogy mit gondoltak róla az apparátusban, azt nem tudhatom. Azt tudhatom, hogy... Mivel, ahogy mondtam, ez az apparátus nem is olyan nagy, mint amennyire látszik, a leterheltség iszonyatosan nagy. Sok múlik azon, hogy belefér ez az életükbe, vagy nem. Hogyha ez most úgy nehezíti meg ott a munkájukat, hogy közben mindenféle elmaradásokat produkál, akkor nyilván nem népszerű. Egyébként nagyon sokan az apparátusból igenis a bázisról érkeznek, tehát tudják, hogy korábban mit csináltak. Hadd tegyem hozzá, hogy azért a bizottság még egy forrásból tájékozódik arról, hogy mi történik a hétköznapi életben. Brüsszelben 12-14 ezer lobbista működik, dolgozik, akik igenis a Európa legtávolabbi sarkából, a konkrét szakmából érkeznek, és akiket éppen ezért nagyon szívesen látnak az európai intézményeken belül, mert ők hozzák közvetlenül házon belülre azt a fajta helyszíni tudást és igényt, amit másképp nehéz lenne megismerni. Nincs negatív konnotációja a lobbista szónak Brüsszelbe. A lobbista egy akkreditált tevékenység, bejelentkezik a főtitkárságon, belépő kártyát kap, és szívesen látják, mert tudják róla, hogy ő hozza mint amit Brüsszelből nem lehetne megtudni Portóig vagy Stockholmig elnézve.
Köszönöm szépen Fóris Györgyöt, a Bruxinfo vezető elemzőjét hallották, és ide kapcsolódik még az, hogy berlini értesülések szerint Verheugen nyilatkozatát brüsszeli körökben hatalmas felháborodás fogadta, még José Manuel Barroso bizottsági elnök is ellene fordult. A Handelsblatt német üzleti pénzügyi napilap tudósításában arról írt, a bizottság főtitkára úgymond egyenesen mellőzi Verheugent a küszöbben álló finnországi Európai Uniós csúcsértekezlet előkészületei során. Ennyi fért most a brüsszeli hétbe, búcsúzik a szerkesztő Svetnik Endre, a viszonthallásra.